kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Közel 2 éves munkálatok után gyönyörűen megújult Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhelyünk EU-s és kormányzati támogatással. Kálmán Peregrin, a kegyhely igazgatója, ferences szerzetes, azt szeretném kérni, hogy dicsekedjen el mindazzal a szépséggel, amely valamennyiünk büszkesége, nemzetünk gyarapodását szolgálja, hogy minél többen beszélgetés nyomán is kíváncsiak legyenek arra, ami itt várja a hívőket, az érdeklődőket, mert csodálatos helyen vagyunk, a Cserhát és a Mátra találkozásánál benn az erdőben.
Igazából egy olyan utat érdemes bejárni, ahogy a zarándok megérkezik a kegyhelyre, hiszen az építkezésnek is az elsődleges szempontja az volt, hogy a zarándoknak az útját, az életét, a Jóistennel való találkozását segítse mindaz, ami itt az utóbbi időben kibontakozott. A zarándok hely az egy kicsit olyan, mint a Szentírásban a színeváltozásnak a hegye, ahol ugye tudjuk az evangéliumból, hogy Jézus és a körülötte lévő személyek a mennyei dicsőség fényében a rájuk váró szenvedésekről beszélgettek. Vagyis a zarándok helynek az a feladata, hogy egységben lássa az embert, az ember egységben lássa az életét a Jóistennel, és abban megtalálja azoknak a nehézségeknek is a helyét, amelyek körülveszik a mindennapjait. Ezért fontos, hogy egy zarándokhely szép legyen, egy zarándokhely rendezett legyen, ami hordozza az ide érkező, sokszor terhekkel ide érkező emberek számára, hogy a mennyei dicsőség fénye az megragadja a szívüket, és annak részeként tudják értelmezni az egész földi életüket. Éppen ezért a zarándokhely felújítása során nagyon fontos szempont volt az, hogy a helynek a szent mi voltát, a rendeltetését és azokat a szent tereket, amelyek eddig kialakultak, megőrizzük és megerősítsük, vagy újakat hozzunk létre, és úgy alakítsuk ki az úgynevezett kiszolgáló helységeket, épületeket, az infrastruktúrának a felújított részeit, hogy azok alárendelt szempontot töltsenek be ebben a szempontrendszerben, vagyis, hogy úgymond modern szóval élve a szakrális tér és a turisztikai tér egymástól jól elkülöníthető legyen, és a turisztikai tér is a szakrális teret, a szakrális környezetet erősítse és támogassa.
Ez az alárendelt szó megragadta a képzeletemet kis szójátékkal. A több mint 100 fős zarándokszállást alárendelték a hegynek. Nem látszik, szinte beleolvad a hegyoldalba.
Igen, éppen ezért is, hogy, és ez most úgy az utóbbi heteknek a vendégfogadásából is kiderül, hogy ezeknek a tereknek az élete az nem telepedik rá a liturgikus térre, a kolostornak az életére, vagy pedig akár a gyóntató udvarra sem. Sőt, ezeket a tereket szabadon bárki megközelítheti. Ez is fontos szempont volt, hogy amikor egy zarándok megérkezik, akkor úgy érkezhessen be, mint akármelyik templomba a környezetében, hogy nem kell őrökön átverekednie magát, nem kell igazolnia magát, hanem inkognitóba, egyszerű hívőként érkezhessen meg mindenki a szentérbe, a kegyhelyre.
Szent Lászlótól kezdődik a történet, és a 21. század igényeinek kellett megfelelni, összhangba hozni ezt a hatalmas történelmi szakrális örökséget, hogy a mai ember megérezze ezt, ugyanakkor ne valami avitt világba csöppenjen bele.
Igen, hiszen ebben más búcsújáró helyek azok már példát mutattak, és többen jártunk erre, arra, amarra a felújított búcsújáró helyeken, akár Lengyelországba, akár Szlovákia, Csíksomjó, és még sorolhatnám tovább, milyen területeken, hogy az ott tapasztaltakból tudjunk meríteni. Ennek az egyik eredménye a fogadóépület, ahová megérkezik például a busszal jövő csoport, és ebben a fogadóépületben, ez egy félkörépület a Kegyhely bejáratánál, egy buszforduló tölti be a fő funkciót, ami köré pedig oda csoportosulnak azok a feladatok, vagy azok a lehetőségek, amelyel akár a megérkezéskor, akár pedig az elinduláskor szüksége lehet a zarándoknak.
Egyébként ez a félkör alakú, mint egy széttárt ölelésre széttárt kéz, emlékeztet a pasaréti templom előtti tér építészeti emlékeire.
Igen, hiszen az építész Nagy Tamás pasaréti lakos, de ugyanakkor, ha az épületet a másik oldaláról nézzük, a hegy felől, akkor ez pedig egy egészen más dologra emlékeztet. Az ostya, amelyet a szentmisében használunk, az úgy készül, mint egy palacsinta, vagy mint egy gófri, hogy kisütnek egy lapot. És ebben a lapban bizonyos méretben, ostya méretben lenyomatok, ábrázolások vannak, amelyeket később egy súllyal, mint ahogy régen a süteményeknél, a sütemény tésztából, a tészta szaggató formával kimetszenek, kivágnak, és megmarad egy kereklap, amiben ilyen kivágott kis körformák vannak jelen. Az építésztől Nagy Tamástól tudom, hogy a felesége egyszer egy ilyennel állított be, épp amikor egy ilyen kivágott ostyalappal, amikor tervezte ezt az épületet, és ez a forma annyira megtetszett neki, hogy erre fűzte fel, és azt mondta utána, hogy ez számára egy kicsit annak is a szimbóluma, hogy ez a fogadóépület még az Isten nélküli világnak a helye, olyan, mint a templomnak az előcsarnoka.
Mint a fotballstadionok mellett az öltöző.
Körülbelül.
A meccs még nem kezdődött el.
Igen, körülbelül, és ott pedig ezt az épületet jól kivehetően, a másik oldalról tekintve, egy ilyen hiányos ostyalapnak a formájára fűzte fel. Szóval ide érkezik meg a csoport, és itt a szükséglet, ami elinduláskor és megérkezéskor egy buszút után szükséges, tehát egy nagy mosdócsoport található. Azután ott van egy információs központ, ott van egy csoport számára például a Kegyhely történetéről, a szerzetesrendről egy filmbemutató terem, ami egy kis konferenciateremként is használható, illetve ott található még egy ferences galéria, ahol időszaki kiállításokat szeretnénk rendezni, egy kegytárgybolt, ahol emlékeket vásárolhat, és nagyon jó azt látni a nagyobb búcsuk alkalmával, amikor a munkatársak kitelepülnek, hogy főzzenek is a zarándokok számára, hogy ebbe a félkörben a sörpadok milyen ügyesen beilleszthetők, és hogy az emberek mielőtt elindulnának, vagy ahogy az idejüket töltik, leülnek, egymással beszélgetnek, egy kicsit olyan jó értelembe vett a piactér és a szentérnek a határán mozog ez a történet, de egyáltalán nem egy ilyen vásári hangulat van, hanem mint régen a templom közvetlen környezetében a kocsma ott volt, ahová mise után átmentek a férfiak, valami ilyesmi szerepet tölt be ez az épület, hogy az emberek a búcsú, a liturgia után ki tudnak ülni, beszélgetni tudnak, étkezni tudnak, és a közösségi együttlétnek ilyen értelemben is tere ez a fogadó és induló tér. Ha innen jövünk a kegyhelynek a középpontja szíve felé, a templom felé, akkor egy kikövezett, fölvezető utat találunk, ahol a zarándokok csoportba tudnak rendeződni, és ezen az úton, félúton található egy pulpitus, ahol általában én szoktam lenni a zarándokoknak, a csoportoknak az érkezésekor, ha nagyobb számú zarándokcsoportok érkeznek. Ez a csoport fogadásának a helye. Gyakran eszembe jut a tékozló fiú története, ahol az atya elébe siet az érkező gyermekeknek. Valahogy a papi hivatásnak is ez egy fontos momentuma, hogy elébe sietni annak, aki érkezik, bátorítani arra, hogy milyen lelkülettel legyen jelen a kegyhelyen, mint egy a megérkezés, a megtisztulásnak a szimbólumaként meghintjük őket szentelt vízzel, és ezen a találkozási kapun keresztül lépnek be, vagy vonulnak fel a kegyszobor elé, ahová mindig oda térdelnek a búcsúsok, ahol most már szabadon megközelíthető a kegyszobor és a környéke, és ahová oda tudnak térdelni, és imádkozni tudnak, akár közösségileg, akár pedig egyénileg is a nagy búcsúk alkalmával.
Tehát a kegytemplom a megérkezés után az első állomása a zarándoknak, és a kegyszobor előtt való tisztelgés. A kegytemplom is nagyon szépen megújult.
Igen, a kegytemplom sok szempontból a megépülésekor, az 1700-as évek közepén ötvözni próbálta egy általános barokk templomnak a kialakítását, illetve egy zarándok templomnak a jellegzetességeit. Ugye ez nem egy nagy templom, 200-an férnek talán el benne, de a templomnak a hajója, ha kívülről megnézzük, akkor 8-szögletű, őrzi a jeruzsálemi Szentsír-bazilikának, a zarándok templom típusának a 8-szögletes kialakítását, ami ugye a feltámadásra utal, a Szentsír fölött is egy ilyen 8-szögletű építményt találunk, de ilyen 8-szögletű építményt alakítottak ki Szent Ferenc sírja körül is. Ilyenek a keresztelőkápolnák is ugye a középkorban, vagy a keresztelőkutak. Gondoljunk csak Ravennára, vagy Firenzére.
De hát a lateráni bazilikának a keresztelő kápolnája is 8-szög alakú, tehát egy ősi szimbólum a 8-szög alakú keresztelő kápolna.
Igen, hiszen a feltámadás szimbóluma, ugye a természetes életrend az a hétre épül, és az áttört idő az örök élethez, keresztség által örök élethez csatolt időnek a szimbóluma a 8-as szám.
A 8. nap.
A 8. nap, mint a feltámadás napja. Tehát a bazilikának a szentélye így helyezkedik el, és akkor a megépülte után egy átalakításon ment keresztül ez a templom. 19. századnak a végén, vagy 20. századnak az elején mellékoltárokat helyeztek be, ami látható módon nem illett a szentélybe, ezért a szószéket is arrébb tették. Aztán gyóntatószékek kerültek be a templomnak a terébe, és most ezektől megtisztítottuk a belső teret, illetve attól a főoltártól is, ami ugyancsak később került be a templomnak a terébe, hogy a tabernákulumnak helye legyen. Amikor a barokk főoltárt felújítottuk, akkor nyilvánvalóvá lett, hogy ezt az oltárt onnan ki kell emelni a tabernákulummal együtt is, mivel későbbi beépítés, és ezért a régi barokk oltárnak a struktúráját teljes egészében fölborította volna, takarta volna magát a kegyszobrot is. Az új templomban, ha a szentéllyel szembeállunk, akkor jobb oldalt a szószék visszakerült az eredeti helyére, ahol a mennyekbe fölvett szűzanyát és Lukács, illetve János evangélistát látjuk. Lukács, aki az angyalüdvözletet mutatja be, János evangélista pedig, aki a napba öltözött asszonyt tárja elénk, ugye a nagy látomásában, a jelenések könyvében. Ők veszik körül a szűzanyát, a szószéknek a tetején pedig a hit, a megváltás szimbóluma látható, egy kis gyerek, ami utal nyilván már a gyermek Jézusra is, egy keresztet tart. A barokkornak ez egy allegorikus ábrázolása. A másik oldalán a szentélybejáratnak egy feszületet találhatunk, a megfeszített Krisztusnak a hatalmas szobra, ami valószínűleg az eredeti Kálvária kápolnába lehetett, amit leromboltak. Ez a nagy bazilika megépülte előtt, a mostani bazilikával szemben helyezkedhetett el, és ez a 30-as évekig itt is állt bent a templomban, csak aztán kivitték onnan, most visszahelyeztük, felújítva, és a keresztelő kutat tettük a keresztnek a tövében, hiszen ezzel is arra utalunk, hogy a keresztség szentségének a kiszolgáltatása, amit az egyház az imádságban kér a víz megszentelésekor, hogy az a víz, amelyet látni el a gyermeket, megmossák, leöntik, az legyen részévé az egyház imádsága által a kegyelem annak a folyamának, amely Jézus oldalából elindult, amikor onnan víz és vér ömlött ki. Ugyanaz a szeretet mutatkozik meg a keresztség szentségében, válik realitássá, mint ami Krisztus oldalának megnyitásakor, mint egy kiáradt erre a földre. Ez vezet be bennünket a barokk szentélybe, amelynek a közepén az ambó helyezkedik el. Megszoktuk, hogy ez az ambó oldalt van, a felolvasó állványa, ahonnan az evangéliumot meghirdetik. Itt azonban középre került, mert egy gyönyörű tengelyes vezetés ad maga ez az elrendezés, Isten igéje, amely megszólítja az embert, és éppen ezért a világítás is úgy lett kialakítva, hogy a liturgián kívül rávetüljön az ambóra, és az ambónak is két oldala van, hogy a liturgián kívül az olvasmányos könyv, a napi olvasmány a hívő felüli oldalon olvasható legyen, és hogyha belép egy ideérkező turista, zarándok a templomba, akkor a fény először erre az Isten igéjére irányítja a figyelmét, mint egy oda is tereli. Isten szava az, amely megszólít bennünket, és Istennek a szava vezet be magában a liturgiában is bennünket az áldozat bemutatásához, amelyről Szent Ferenc azt mondja, hogy az oltár az nem csak a Krisztus kereszt áldozatának a megújítása, hanem az egyben egy Betlehem is, hiszen egy betlehemi barlang, hiszen Jézus közénk születik, eljön hozzánk. A kenyér és bor szín alatt, ugye ez Betlehem annyit jelent magyarul, mint kenyérház, tehát ez is az eukarisztiára utal, még magának a városnak a neve is Jézus Krisztus után. Innen lépünk a szentségek világából a történeti időbe, hiszen Mária a kegyszobron a gyermeket tartja. Mária Jézus emberségének a hitelesítője és az egyház megjelenítője. Ahogy Mária történeti időbe megszülte Krisztust és garanciája az ő emberségének, az ő realitásának, úgy az egyház is az eukarisztiában, a szentségekben közénk szüli, mint egy anya Krisztust, elérhetővé teszi számunkra, és egyben egyfajta reális kerete annak, hogy azzal a Krisztussal találkozhatunk, aki a történeti időben egykoron megjelent.
A kegyszobor is megújult, annyi minden megújult, a kegyszobor tájékán mi az?
A kegyszobor felújítása az már megtörtént egy 4 évvel ezelőtt, Gulyás Gyulának a restaurátor munkája nyomán. Ferenci Attila és csapata volt az, akik a kegyoltárt megújították, és a szoborról még annyit mondanék el, hogy a Mária szobornak és a gyermek Jézus szobra is megvan koronázva, koronával látható, amely szimbóluma annak, hogy Jézus Máriától kapott testet, és általa léphetett a világba, de ugyanígy, mint egy válaszként, ugye valljuk, hogy Mária fölvétetett a mennybe, részt adott elsőként a Krisztus utáni emberek közül, elsőként részt kapott a mennyei dicsőségben, tehát ez a kölcsönösségnek a szimbóluma, Mária kezében ott a jogar, ami egyszerre utal a magyarok nagyasszonyára, de ugyanakkor utal arra a dicsőségre is, hogy Jézus magához vette az ő szeretetébe az anyját. A kegyszobor fölött az Atya Úristen szobra látható, a Fiúisten és a Szentléleknek a szimbóluma. A mennyei Atya rámutat a földre, földgömbre, ami a teremtésnek a gesztusa, a rámutató kéz a teremtett világra, de ugyanakkor ez a rámutatás már a Fiúra is irányul, vagyis hogy a teremtés pillanatában elhatározza, hogy elküldi Jézust. És Jézusnak a szobra az egy ilyen rendkívül mozgékony szobor, de azt magára mutat, a keresztet tartva azt fejezi ki, hogy megyek és teljesítem az akaratát, és fölötte pedig a Szentlélek galambja látható, amely által Jézus megtestesül ebbe a világba. Vagyis az zarándok, amikor megérkezik ezen az úgymond teológiai koncepción keresztül, a hit útját is bejárja, visszatalál a teremtés pillanatához. És ezt az eseményt körülveszik a szenteknek és az angyaloknak a szobrai. Két remete szentet látunk ott, remete Szent Antalt, akit a disznóval ábrázolnak és a tauval, a héber ABC utolsó betűjével. Ez a, annak a szimbóluma, a tau kereszt, hogy ilyen botot használtak a remeték, az első remeték a kereszténység szabaddá válása után, illetve az alázatnak a szimbóluma, ugye az utolsó betűje a héber ABC-nek. A vaddisznó pedig az alantas természetnek a jelképe. Remete Szent Antalról írja le az életrajzírója, hogy miután megszűntek Egyiptom környékén a keresztény üldözések, kereste a helyét. És egyszer egy vasárnapi evangéliumban hallotta a gazdag ifjú történetét, hogy az úgy fejeződik be, hogy amikor Jézus azt mondja neki, hogy menj, add el, amit van, ha tökéletes akarsz lenni, és kövess engem, ugye az ifjú szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. És remete Szent Antal azt mondja, hogy ez az evangéliumi részlet, ez befejezetlen, majd én befejezem. Elmegy, eladja mindenét, gondoskodik a testvére felneveltetéséről, és ő maga pedig bevonul a sivatagba. És minél nagyobb kísértések érik, annál bentebb vonul. Az alantas természetem való, az állatias ösztönökön való uralomnak, hatalomnyerésnek a szimbóluma lesz így a vaddisznó, hogy azokon győzedelmeskedett. Ugye gondoljunk csak Bosnak arra a szép képére, hogy remete Szent Antal üldögél egy pusztába, és körülötte mindenféle szörnyek és állatok vannak. Na itt ez a vaddisznó ezt a képet foglalja össze. A másik oldalon keresztelő Szent János látható egy nagyon kedves bárányjal a lábainál, ugye ő az, aki rámutat a bárányra, íme az Isten báránya Jézusra, és az ige hirdetésnek a keresztjével látjuk a kezében. A kereszt itt ebben az értelemben a prédikációnak, a Krisztusra való rámutatásnak a szimbóluma, és azért van ott ez a két remete szent, mert a 18. században itt ferences harmadrendi remeték voltak, a fölöttünk lévő barlangokban éltek, és néhány közülük itt a templom környékén van eltemetve, tehát utal a remete világra.
Remete Szent Antal vaddisznójáról jut eszembe, hogy egyszer itt voltam egy hétköznap reggeli Zsolozsmán és Szentmisén. 5-6-an lehettünk csak a templomba, ez évekkel ezelőtt volt, a ferences atyákon kívül, akik a szentébe voltak, és egy másfél öklömnyi béka üldögélt az oltár tövében, néha erre ment, néha arra ment, tehát annyira természet közeli szentkút, hogy most is előfordul-e, hogy egy nagy béka ott van a liturgia közben.
Most már nem, mert a falaknak a vizesedése, meg a vízelvezetés megoldódott a felújítással együtt, de az ember, hogyha azért kimegy az erdőbe itt a környékre, az utóbbi időben újból szép számmal lát vadakat, ha szerencséje van, akkor még kellő távolságból látja a vaddisznót is, de ahhoz bentebb kell menni a hegyekbe, nem a közvetlen környezetünkben van.
A kegyhely bejárata és a templom között egyáltalán nem mellérendelt vagy alárendelt funkcióban, ott van a gyontató udvar mögötte a kolostor, és a gyontató udvarban most az előbb megszámoltam, 12 vagy 14 gyontatószék található. Van-e olyan alkalom, hogy minden gyontatószékben ül egy-egy gyontatópap?
Ugye, ha a templomot megnézzük, akkor a templomhoz két fontos pont kapcsolódik, a templomnak a gerincéhez úgymond. Szentélyből bal oldalt egy szentségi kápolna nyílik. Ezt azért alakítottuk ki az egykori almási kripta helyén, hogy ott egész nap a csendes imádságra mindig legyen ideje, lehetősége a zarándokoknak. Ez egyébként előírás a kegyhelyek számára, hogy egy olyan térnek kell lennie, ahol az eukarisztia előtt állandóan időzhetnek, és fölötte a régi kegyúri oratóriumban pedig egy olyan másik kápolna lett kialakítva, ahol csoportok tudnak imádkozni, vagy ha valaki nagyon-nagyon visszavonultan akar imádkozni, akkor ott még nagyobb elvonultságban töltheti az idejét. Az eukarisztikus kápolnában kapott így helyet a tabernákulum is, ugye említettem, hogy ezt a szentélyből kiemeltük, és így az állandó imádkozó légkör és hely, a legszentebb hely biztosítva van minden időben a liturgiák közepette is a zarándokok számára, és ez egész nap nyitva is áll. A másik ilyen fontos pont a templomnak a másik oldalán, a gyóntató udvar. A kegyszobortól a zarándokok általában a gyóntatószékhez mennek. A búcsújáró helyek, a zarándok helyek különös központjai évszázadok óta a gyóntatásnak, a bűnbánat szentségében való részesedésnek. Itt példaként lehet hozni, hogy a középkorban Mátra Verebély Szentkuton több gyóntató volt kijelölve, mint az esztergomi székesegyházban a gyóntatási feladatra. És ez a középkori módszer most is fölújult, mert a tartományfőnökünk 10 rendtársat jelölt ki, akik gyóntatóként, szentkuti gyóntatóként lettek meghatározva, hogy amikor búcsúsok érkeznek, akkor a segítségünkre legyenek. Általában igyekszem arra is odafigyelni, hogy a gyóntatószékben a gyónók maguk valóban jó tapasztalatot szerezhessenek a bűnbocsánatról, a kiengesztelődés szentségének a végzéséről. Ha csak tehetem, igyekszem úgy irányítani a paptestvéreknek a beosztását is, hogy olyan paptestvérek kerüljenek oda a gyóntató helyre, akik erre a józan megítélhetés alapján alkalmasak is. A gyóntató székek 15 van, de ez is kevés több búcsú alkalmával, éppen ezért a gyóntató udvart is most a felújítás során hát egy kicsit kibővítettük, egy másik fal résznél is lehet majd gyónni a következőkben, mert van, hogy 20-25-en is gyóntatunk, főként a főbúcsú alkalmával augusztus 15-éhez kapcsolódóan.
A gyóntató udvarban van egy nagyon szép kis kápolna, amely a szentföldi kapcsolatát a ferenceseknek nagyon plasztikusan jelzi.
Igen, ez az úgynevezett penitencia kápolna, amelynek a funkciói az elmúlt évszázadokban fokozatosan változtak. Ugyanis hívták ezt penitencia kápolnának. Volt itt Nepomuki Szent János szobor, Fájdalmas Jézus, Fájdalmas Anya szobor. Próbáltuk eltalálni, hogy mi lenne az a funkció, az a szép ábrázolás, ami segíthetné a gyónóknak a gyónás utáni áhítatát, vagy a készületét a szentgyónásra. A kápolnában most egy olyan oltár került elhelyezésre, amelyet a 19. században készítettek, egy kararai márvány oltár. Eredetileg Jeruzsálembe vitték el a Szentsír bazilikába, azonban a 30-as években, amikor ott felújították a bazilikát, akkor megtalálták a megfeszítés szikláját, és ez az oltár azt a sziklát egy picit betakarta és elbontották, és akkor éppen ott volt Majsai Móra atya, rendtársunk, aki abban az időben építette a Magyar Szentföld templomot a Heinrich István utcába Budapesten a Hüvesvölgyben. És akkor elkérte ezt az oltárt, elhelyezte benne a Fájdalmas Anyának a szobrát, amit a pécsi asztalos testvérek készítettek, ferences testvérek, és később pedig Zarevec István a 40-es években a magyar koronával megkoronázta ezt a szobrot. 1951-ben szekularizálták a ferenceseknek ezt a templomát, és akkor elbontották az oltárt onnan a Hüvösvölgyből, és mostanáig egy garázsban állt, most sikerült felújítanunk, és itt elhelyeznünk. Az oltáron egy vas keret veszi körül a szüzanya szobrát, amin a szenvedés eszközei láthatók. A ferences áhítatnak ez egy fontos szimbóluma, illetve a két kéz az oltárnak a lapján, amely ugyancsak a ferences címerből való.
A gyóntató udvar egyik korlátján egy óriási rózsafüzér van kiteregetve, egy-egy szeme a rózsafüzérnek akkora, mint egy óriás őszi barack. Ez dísz, vagy része a zarándoklatoknak?
Sok településen él a rózsafüzér társulat, és a nagyobb búcsuk alkalmával, hogyha a rózsafüzér társulatnak a tagjai jönnek, akkor a körmenetben ezt egy olyan 6-8-an kezükbe veszik ezt a nagy rózsafűzért, és a körmenetben hordozzák.
gyóntató udvar mögött van a kolostor, a szerzetesek klauzúrája. Ott is a megújulás végbe ment most?
Azt hiszem, hogy a projektben erre költöttünk a legkevesebbet. Ott, bár a felújítás így is jelentős, gyakorlatilag a téglákig le kellett verni a vakolatot, mivel ez egy teljesen leélt épület volt. Ez kapott egy egyszerű festést, kövezetet, és az életnek azokat a tereit alakítottuk ki, amelyeket eddig is már belaktunk, csak most egy kicsit praktikusabb bútorzattal tettük otthonosabbá. Itt újjáépítés a szónak a klasszikus értelmében nem történt, inkább az otthonosítása a történetnek. A kolostor mögött egy udvar látható, ami a szerzetesi életnek a magántere, az úgynevezett quadrum, amely a mennyországnak a szimbóluma, közepén a kúttal, ugye a Jelenések könyvében Krisztus, mint az élővizek forrása jelenik meg. Ez azonban egy zárt tér a rendtagok számára, de ugyanakkor egy szükséges tér, mint ahogy a család életének is szükséges egy ilyen belső tere, ugyanígy a szerzetes közösség számára is.
A templom, a gyóntató udvar, a kolostor után lépjünk tovább, amikor sok ezer zarándok érkezik egy-egy nagy búcsúra, akkor a Szent Mise a szabadtéri misézőhelyen zajlik, és hát a leglátványosabb változás talán ott történt.
Ugye a hagyomány úgy őrizte meg, hogy több mint 800 évvel ezelőtt egy néma pásztorfiú a földbe ásott azon a területen, előtört egy forrás, visszakapta a beszélőképességét, és ezt a csodát a szüzanyának tulajdonították, ezért hívjuk Szent Kútnak magát a kegyhelyet, tehát ilyen értelemben ez volt az elindítója az itteni zarándoklatoknak. És e köré, a kút köré, amikor a 18. század végén a józsefinizmus elkezdte tiltani a zarándoklatokat, akkor fürdőházakat építettek, hogy azt tudják mondani, mint hogy később a kommunizmusból ugye a szlovákiai turisták mondták, hogy egri borvidékre jönnek, ugye a józsefinizmus idején azt mondták, hogy ők fürdeni jönnek, és így érkeztek a búcsújáró helyre. Aztán a 30-as években szerettek volna egy nagy bazilikát építeni ide 6000 fő számára, egy fiú kollégiumot, egy kis szemináriumot, ahol ugye azok tanulnak, akikről azt remélték abban az időben, hogy papok szerzetesek lesznek, és szerettek volna egy szociális otthont is építeni, hogy így a különböző generációk egymással összhangban élhessenek ezen a területen.
Ez mind a ferenceseknek volt a terve akkor.
Igen, azonban jött a nagy gazdasági válság, és akkor nem tudták megépíteni ezeket a létesítményeket, csak egy barlang építményt, amelyben a kornak a kultuszszobrát, a lurdi szüzanya szobrát helyezték el Bernadettel. Azonban az évtizedek során mindig nagy kérdés volt az, hogy egy magyarországi búcsújáróhely, különösképpen egy nemzeti hegyhely középpontjában miért található egy lurdi szobor, és arra meg én lettem figyelmes, hogy Magyarországnak ismereteim szerint nincs olyan búcsújáró helye, ahol a középpontban Szent Istvánnak az ország felajánlása lenne látható. És ez indította el a gondolkodásunkat, ez a dilemma abban az irányban. Építésszel, aztán volt egy Rómából egy bíboros vendégünk, ő is úgy ezt kérdezgette tőlünk, az ő bátorítására is, hogy valami olyan szimbólumrendszert kellene kialakítani ebben a barlangban, amely egyszerre magyar, egyszerre modern, és egyszerre segíti annak a hitéleti koncepciónak, céloknak a megvalósulását, amely egy zarándokhelynek a hivatása.
És hát így született meg az a gyönyörű, a szabadtéri oltár mögötti barlang újragondolása, és az a ikonográfiai megoldás, amely részben ezt az ország felajánlást, részben hát az egész üdvtörténetet, beleértve a magyar kereszténység történetét is magában foglalja, kezdve az első magyar szentektől egészen a boldoggá avatásra váró ferences vértanukig.
A miséző oltár mögött egy képciklust látunk, mint három dia képet egymás mellett. Mária életéből az angyali üdvözletet, Jézus születését és Mária halálát. Ez a történeti idő. A kupolában pedig a mennyei Jeruzsálemet vehetjük észre, amelyet jeleznek azok is, hogy a szentek körül ívek a mennyei Jeruzsálemnek az épületei láthatók. Egy hívő egyszer azt mondta egy zarándoknak, hogy neki ez azért nem tetszik, mert ez olyan, mint egy színházi színpad, amely előtt és amelynek a részeként a pap mozog.
Amikor a liturgián bemutatja. Épp ezért kell, hogy tetszen.
És épp azt mondtam, hogy eltalálta a lényeget, mert ezzel egy kicsit azt akartuk megfogalmazni, sőt azt akartuk megfogalmazni, hogy a liturgia, a szentmisének a bemutatása, az eucharisztikus esemény, az egy ugyanolyan esemény az üdv történetben, mint az angyali üdvözlet, vagy Jézusnak a megszületése. Tehát, hogy ennek a folyamatnak a része, és hogy ez a hívő valóban megragadta a lényeget, hogy ebbe akar bevezetni, ebbe a kontinuitásba akar bevezetni az egész mozaik kompozíció. Az első ábrázolás már az angyali üdvözlet, ahol Mária egy fonal gombolyagot tart a méhénél. Szír Szent Efrém mondta azt, hogy az Úristen Mária méhében szőtte egybe önmagát az emberi hússal, és Mária ezt a gombolyagot tartja, egy szálat pedig átnyújt az angyalnak, vagy átvesz tőle, tehát ez a megtestesülésre utal. Miközben az angyal kiteker egy tekercset Máriának az alakja mögött, ugye az íget tekercse, aki testé lesz, és az angyal pedig átnéz a következő képmezőbe, a gyermek Jézus arcában, megszületett gyermek Jézus szemével találkozik az angyal tekintete. A gyermek Jézus egy sziklán fekszik Máriával együtt, Mária mögött pedig egy fekete kő kupacot látunk. A szikla, az a hegy, az Istennel való találkozásnak a szimbóluma. A feketeség, az pedig a barlang, ahová Jézus beleszületik, a bűnnek, a bűnbarlang, ugye a világ, amelyet az ember bűnbarlangát tett, annak a helye, hogy a megtestesülés után a világ az Istennel való találkozásnak a színhelyévé lett. Jézus, a gyermek Jézus kitárt karokkal fekszik, mintha meg lenne feszítve, stóla van a nyakában és papi inkben látható. Az áldozatra utal, hogy ugyanaz a szeretet nyilvánult meg Jézus születésében, mint kereszthalálában. Mária rámutat gyermek Jézusra, mint az ő gyermekére, a gyermek Jézus pedig rámutat Máriára, mint az ő édesanyjára, és egészen közel helyezkednek el. Ez az ő testi kontaktusukat mutatja azt, hogy Máriától született, Máriában öltött testet az ember, az Isten fia lett emberré. És egy kicsit távol pedig Szent Józsefet látjuk, aki egy ilyen filozófikus elmélkedő alak, az igaz embernek a képe az Ószövetségből. Ugye azt mondja az Ószövetségi Szentírás, hogy boldog az az ember, ki az Úr törvényén elmélkedik éjjel-nappal, olyan lesz, mint a fa, amelyet bővíző patak mellé ültettek, hogy levele nem fonjad el, örökre termést hoz. József így elmélkedik, nézi ezt az eseményt, és kezében pedig közben a kivirágzott fát tartja, mint egy beteljesítője így az ószövetségi képnek és proféciának. A harmadik képciklus Mária halálát mutatja. Ugye a keresztény szóhasználat nagyon ügyesen megkülönbözteti a mennyben menetel és a mennybe vitel közötti különbséget. Miért beszélek erről? Jézus mennybe ment, neki az az istenségének a következménye volt, hogy helyet foglalt az atya jobbján. Máriát viszont mennybe vitte Jézus. Lejött érte, kegyelemből, szeretetből részesedett ebben, nem azért, mert kiérdemelte. A keresztény ábrázolások egészen a barokkorig úgy mutatták be Mária halálát, Mária mennybe vételét, hogy mint ahogy itt Szentkuton látjuk most, vagy ahogy a keleti egyház ma is bemutatja, hogy a halott Mária mögött ott van felnőttként az ő fia, aki kezében tartja Máriának a kis felnőtt arcú, de csecsemő alakját. Ezzel utal arra, hogy Mária az első, aki megszületik közülünk emberek között az örök életre, a felnőtt arc pedig arra, hogy Mária halálában támad föl a keresztény hit szerint. eljött érte, magához emelte a dicsőségbe Jézus az ő szent anyját. Alul pedig ugye a halott Mária látható, akinek az egyik keze elernyed a halálra utal, a másik keze pedig felfelé mutat, vagyis a feltámadásra utal. Ez a Mária mennybevitele, Mária halála ábrázolásoknak a klasszikus ábrázolása egészen a barokkig. A barokkor kezdi el úgy ábrázolni, mint ahogy mondjuk az esztergomi bazilikánban látjuk, vagy a barokk templomainkban, hogy Mária is úgy megy föl az égbe, mint olyan dicsőséggel, mint ahogy Jézus. Azelőtt ezt a különbséget nagyon finoman megfogalmazták, elválasztották egymástól.
Ettől az alsó képciklustól most lépjünk egyel följebb. Kupolának neveztett, tulajdonképpen egy apszis tér zárja magába a következő képciklust.
A felső apszis mozaiknak az elgondolása ugye az volt, hogy a zarándok nép magán tudja Krisztusnak a tekintetét. Ezért annak a középpontjában Krisztust látjuk, aki az evangéliumos könyvet tartja, és ebben pedig Szent Pál apostolnak egy mondata szerepel, hogy numquam caritas excidit, hogy a szeretet marad meg áll fönn örökké. Mellette pedig Máriát látjuk, aki rámutat Jézusra, Jézus pedig megkoronázza őt, fölveszi mennyei dicsőségébe, szeretetébe. Ha közel megy valaki a mozaikhoz, akkor láthatja, hogy Mária kezén egy jeggyűrű is látható, és tudjuk azt, hogy Szent Pál mondja azt, hogy a Krisztusnak az egyháza jegyese, vagyis amikor a boldogságos szűz Máriáról beszélünk, akkor mindig az egyház egészéről is beszélünk egyben. Szeretetébe fogadta, emelte az egyházát, mint az ő testét Jézus. Mária is és Jézus a szivárványon ül, ami szimbóluma a világ mindenségnek. Ebben az egyben különbözik ez az ábrázolás az eredeti mintájától, ami a római Santa Maria Maggiore bazilikának az apszis mozaikja. Azt szerettük volna ezzel a prototípussal, ezzel a mintával is hangsúlyozni, hogy római katolikus búcsújáró helyen vagyunk, és a római katolikus Mária tisztelet középpontja pedig a római Santa Maria Maggiore bazilika. Máriának a lábánál fölfakad egy forrás, egy arany folyam indul el, ez a kompozíció kialakításakor úgy szerepelt, mint Szent Kútnak a szimbóluma, hogy kapcsolatot teremtsen, részesítsen bennünket az isteni kegyelemben. Azért történik mindez. Úgy, hogy a Szent Kúton is azt látjuk, hogy a Mária jelenés a szentségeken nyugszik, a hét szentségnek az ábrázolásán. A mennyei városban ott vannak a mennyei város polgárai, a szentek. Szent István király, ahogy említettem, felajánlja a koronáját, ami utal a jelenések könyvére is, ahol ugye 24-vén felajánlja a Krisztusnak a koronáját, nem a fején tartja, hanem átadja, mint egy meghódol előtte. Aztán ott van Gizella, aki a templomot tartja a kezében, ugye az egyházról való gondoskodás Szent István történetéből ismerjük, Imre a liliommal és László pedig a pajzsal. Ez a magyar történelemnek az első szentjei, szent csoportja, amelyet kiegészít az apszis másik oldalán lévő szent csoport, Boldog Meszlényi Zoltán, aki nógrádi főesperes volt, 1947-ben pünkösdi búcsút ő tartotta ezen a kegyhelyen püspökként, illetve Salkházi Sára, aki a szerzetes női élethivatásnak a megjelenítője ezen a képcsoporton, az utóbb boldoggá avatott szentek, boldoggá avatott vértanúink, szentjeink, így a magyar történelmet közrefogják az elsők, és úgymond az időben az utolsók. Ferences búcsújáró helyen vagyunk, tehát a stigmatizált Szent Ferenc is megjelenik a mozaik kompozíción. Aki mögött ott van öt ferences rendtársunk, illetve a kompozíciónak a másik oldalán még kettő.
Tehát mind a heten, akik a boldogávatási pere zajlik, és jó reményekkel.
Igen, a ferences vértanúknak az ábrázolásai, és ugye említettem a szenvedés eszközeit a Szentsér kápolna oltára kapcsán. Itt is ez jelenik meg. A ferences vértanúk között ki tudtuk osztani a vértanúságuk Krisztusra utalva Jézus szenvedésének eszközeit. Jobb oldalt Köröztös Krizosztom atya, ugye, akit Újvidéken úgy gyilkoltak meg a partizánok, hogy összekötöttek másokkal, mint egy koszorúba kötöttek, és úgy vertek agyon, ezért ő Krisztusnak a tövis koszorúját kapta. Kovács Kristóf atyát, amikor hajtották tovább a partizánok, akkor egy ilyen vas puska tisztító csővel ütötték. Ez lett a halálának az oka, ezért ő Krisztusnak az ostorát kapta. Kis Szaléz atyát 1946-ban a gyónási titoknak a kibeszélésére akarták rábeszélni, ám ő ezt nem vállalta, éppen ezért halt vértanú halált. Ugye Krisztus a középkor úgy gondolta, hogy a létrán keresztül mászott föl a keresztre, ezért a szenvedés eszközé között ott van a létra is. A Szaléz atyánál a létrát helyeztük el a szenvedés eszközé közül, a gyóntató stólát ráborítva. Aztán ott van Hajnal Zénó atya, akit a partizánok fejbe lőttek, mert a rendi ruháját, a habitusát viselte. Ő a szögeket kapta és a pisztolyt, amivel kivégezték. Lukács Pelbárt atya, akinek a lábánál egy kakas látható, ugye ez is ismerős a szenvedés történetből, szerették volna társai megölni a besúgójukat, aki bajba vitte őket, de megmentette az életét, ezért kapta Pelbárt atya a kakast, szimbólumként, aki még a besúgójának az életét is megmentette, sajátját feláldozva. Krisztán Rafael atyáról azt mondták, hogy amikor nem volt rajta csak egy kabát, hogy te mesztelen Krisztus, te pucér Krisztuson rajtad az ingedet. Rafael atya így Krisztusnak a köntösét kapta, Károlyi Bernát atya pedig a börtönbe halt meg, és ezért ő a szenvedés eszközei közül a börtön rács lett az ő szimbóluma, utalva a halálának a helyére.
Az alkotóról nem ejtettünk még szót.
Márko Iván Rupnik, szlovén származású jezsuita, akinek a művei megtalálhatók San Giovanni Rotondóba, Lourdesba, Fatimába, Vatikánban, az apostoli palotában, és még sorolhatnánk tovább, hogy milyen helyeken. Az is érdekesség, hogy az alakoknak a fej részét készítették el Rómába, hozták át kocsival, azonban az összes többi részt itt hozták létre, mégpedig úgy, hogy egy nagy nejlonra tussal felrajzolták, azt gyönyörűen föltapasztották, és arra helyezték el a mozaiknak a darabkáit, ragasztották föl, és ezek a mozaik darabok 15 ember munkájaként 3 nap alatt kerültek föl tavaly. Ugye ebbe a művész közösségbe, csapatba volt kínaitól kezdve, ukránon, francián át, jezsuita, felszentelt pap, laikus hívő, házas, alkotta 15 fős csoportot, és ők alkották meg itt a helyszínen ezt a mozaik kompozíciót.
Pellegrin atya, egy nagyon nehéz 2 esztendő van a hátad mögött, de úgy tűnik, hogy sikerült a nagy vállalkozás, és hát szeptemberben lesz az ünnepélyes átadása, fölavatása, fölszentelése, bár az üzem működik egész nyáron, jönnek az zarándokok, minden búcsú meg van tartva, és azt hiszem, hogy mindenkinek tetszik, ami itt várja őket, fogadja őket.
Azért az túlzás lenne mondani, hogy mindenkinek. Ugye azok, akik gyerekkoruk világát keresik itt, mert megszokták, hogy így nézett ki az épület, a tér, stb. Azok számára ez az átalakulás olykor sok, vagy túl sok. Azonban szembe kellett nézni azzal, hogy és tudatosítani kell azt, hogy siránkozunk sokszor, hogy mi lesz a jövővel, de arra nem gondolunk, hogy elébe menjünk a jövőnek. És itt az átalakulások, átalakítások azt szerették volna szolgálni, akár annak árán is, hogy lesznek bizonyos csoportok, személyek, akik számára nem elég régi a kegyhely, vagy nem az a világ, amit ők megszoktak. hogy egy kicsit az évtizedeken átnyúló és egy hosszabb távra tervezhető életet és életteret kezdjünk el kialakítani. Ennek még van számtalan momentuma, hogyha azt mondanák, hogy van még pályázat, akkor egy személy szerint egy percig nem gondolkodnék, hogy menjünk tovább. Itt vannak a közvetlen elődeink, akik ide jártak, itt vagyunk mi, de itt kell, hogy legyenek azok, akik utánunk jönnek, és számukra is egy olyan helyet kell teremteni, akár azáltal, hogy elhozzuk őket, mint ahogy minket elhoztak, akár azáltal, hogy ide hívjuk őket, hogy olyan struktúrát alakítunk ki, ami hosszabb távon számukra is biztosítja az zarándok élményt, hitben és infrastruktúrában és más egyebekben, tehát, hogy kicsit tudjunk a jövőbe is tekinteni és helyet készíteni az utánunk következők számára. Szeptember 5-én 11 órakor tartjuk a Kegyhelynek a fölszentelését, amelyen jelen lesz Áder János köztársasági elnök úr is, a szertartást pedig Erdő Péter bíboros atya fogja vezetni. Ez az esemény egyrészt háladás mindazért, ami történhetett itt az utóbbi években. Köszönetnyilvánítás azoknak, akik segítségünkre voltak, háladás a Jóistennek azért, hogy ezt megengedte, de egyben egy közös imádság is a magyar nemzetért, a köztársasági elnök és a bíboros úr jelenlétében, azért, hogy a nemzetnek legyen jövője is, ne csak múltja is jelenje.
Kálmán Pellegrin ferences szerzetessel, a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor. Kettesben.